Kedves hallgatom! Amint elérkezünk Jeremiás proféta könyvének 12. fejezetéhez, az ország életének egy nagyon gonosz időszakába lépünk. Az egyedüli fény ebben a helyzetben Jeremiás proféta. Jósiást már megölték. Jeremiást saját városának elhagyására kényszerítették, és gonosz emberek kerültek a trónra. A körülmények egyre rosszabbodnak. Ennél a pontnál Jeremiás, és azt hiszem, minden becsületes keresztjén kételyeket táplál a szívében. Sötét gondolatok jönnek az elméjébe, és azon töpreng, hogy Isten miért enged meg bizonyos eseményeket. Minden lelkipásztor, aki hűen kiáll az Isten ügye mellett, olykor azon csodálkozik, hogy miért nem avatkozik be Isten. Körülnéz és látja, hogy a legjobb emberek is szenvednek, a leginkább lelki alapon állóknak szinte még több bajuk van, mint bárki másnak. Mindnyájan kíváncsiak vagyunk rá, hogy Isten miért engedi meg ezt. Még Dávid is megkérdezte Istent, amikor látott egy erőszakos bűnöst, aki olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa. 37. Zsoltár, 35. vers. Figyel csak, hogy beszél Jeremiás az Úrral. Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Hadd beszéljek veled mégis az igazság szolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csalárdul élnek? Elültetted őket, gyökeret is vertek, fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak, közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Jeremiás könyve, 12. rész, 1. és 2. verse. Ők rólad beszélnek, Uram, de távol vannak tőled, és virágzanak. Miért engeded meg ezt? Ez volt Jeremiás kérdése. Ez az én kérdésem is. Szeretném ezt kérdezni ma Istentől. Uram, miért engedsz meg ilyent? Erre nincs válaszom, és azt hiszem, sem Jeremiás, sem Dávid nem kapott választ erre a kérdésre. Isten megengedi a gonoszok boldogulását, és látjuk őket, amint zöld fához hasonlóan terebélyesednek. Miért nem azokat segíti Isten, akik igazán törődnek azzal, hogy támogassák a keresztény misszionáriusokat? Már kérdeztem ezt tőle, de nem kaptam rá választ. Te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Választ külön őket, mint levágni való juhokat, és készítsd el őket az öldöklés napjára. Jeremiás könyve, 12. rész, 3. vers. Jeremiás így szól. Miért nem ítéled meg őket? Ők már megértek ítéletedre. Meddig gyászol még a föld? Meddig marad száraz a mezőfüve? Lakóinak gonossága miatt elpusztul állat és madár. Ők pedig ezt gondolják. Nem látja meg Isten a mi végünket. Jeremiás könyve, 12. rész, 4. vers. Meddig gyászol még a föld? Más szavakkal kifejezve, Uram, miért nem avatkozol be? Isten Jeremiásnak és nekünk adott válaszát el kell fogadnunk, az a legjobb, ha ezt tesszük. Isten így szól. Tudom, mit cselekszem. Bízzál bennem, nyugodj meg bennem. Emlékszel rá, hogy Jeremiás így kezdte ezt a fejezetet. Igaz vagy, Uram? Isten cselekszik napjainkban. Bármennyire is különösnek tűnik ez előttünk, ő mégis igaz, és képesek leszünk majd meglátni és megérteni egy napon. Itt kell belépnie a hitnek. Hitben járunk és nem látásban. Jeremiás egyedül szállt síkra Isten mellett. Jójákim, a korrupt uralkodó van a trónon. A dolgok egyre rosszabbodnak, és kíváncsi arra, hogy mi fog történni. Isten már biztosította Jeremiást arról, hogy kezébe veszi a helyzetet. A 11. rész 16. verse így hangzik. Zöldellő, szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett el téged az Úr. Nagy vihar zúgása közben lángba borította lombját, letördelte ágait. Pál erre utal a római levél 11. versében, amikor azt mondja, hogy a jó olajfa ágait levágták és félretették. Isten éppen ezt cselekedte ezzel a néppel. Napjainkban pedig ugyanabból a gyökérből előhozza a vadolajfa ágait. Ezek vagyunk mi. A gyülekezetet beoltotta abba a gyökérbe, amely maga Krisztus. Ő gyökér a szikkadt földből. Ézsaiás könyve, 53. rész, 2. vers. És életet teremt. Isten ezt mondja Jeremiásnak. Nekem gondom van erre. Én megoldom ezt a kérdést. Istennek terve van, amely jóval túlnyúlik azokon a körülményeken, amelyeket Jeremiás észre tudott volna venni. Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni, ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz a Jordán sűrűjében? Jeremiás könyve, 12. rész, 5. vers. Megbocsátsz nekem, nem akarok tiszteletlenül beszélni, de ezzel lényegében így szól Isten Jeremiáshoz. Ha már most bajban vagy amiatt, amik történnek, akkor még semmit sem láttál. A helyzet sokkal rosszabbra fordul, Jeremiás. Ha már most aggódsz, mit csinálsz akkor, amikor igazán megromlanak az állapotok? Talán rosszul néz ki a helyzet napjainkban, de egyre súlyosbodik. Remélem, ennek ismerete segít abban, hogy közelebb kerülj Istenhez. Ő nem magyaráz meg nekünk minden részletet, amire kíváncsiak vagyunk, hanem azt mondja, hogy mindig bízhatunk abban, hogy helyesen cselekszik. Tarka madár az én örökségem, körülfogják a madarak. Gyűjjetek össze, ti mezei vadak! Jöjjetek, egyetek! Jeremiás könyve, 12. rész, 9. vers. Ne mondd nekem, hogy Istennek nincs humorérzéke. Itt ezt mondja, Jeremiás, te tarka madár vagy. Ugye látod, minden varjú azt gondolja, hogy a saját fiókái feketébbek, mint a többi varjúé, de amikor kikölti a tarka tojásokat, az neked mond valamit. Jeremiás volt a tarka madár. Az emberek így szóltak hozzá. Azt gondoltuk, mellettünk állsz, és egy vagy velünk. De nem ez a helyzet. Te tarka madár vagy. Én is tarka madár vagyok, és azt hiszem, te is ilyen lehetsz. Ha kiállsz Isten mellett, akkor tarka madár lesz belőled. Isten így szól. Jeremiás, jó, ha ezt elfogadod, tarka madár vagy, ha kitartasz mellettem. De ha majd kitéptem őket, újból megkönyörülök rajtuk, visszaviszek mindenkit a maga örökségébe, a maga földjére. Jeremiás könyve, 12. rész, 15. vers. Miért van az, hogy a gazdagok tovább virágzanak? Isten így szól. Jeremiás, én megoldom ezt a kérdést. Elárulom neked, mi történik. Fogságba mennek, de megemlékszem az országról, és visszahozom őket hazájukba. A 13. fejezet egy másik kiemelkedő szakasza ennek a könyvnek. Azt hiszem, azért érdekes, mert amikor olyan szörnyen súlyossá válnak a körülmények, az ember csak mosolyogni tud. Isten tanítást ad Júdának, amit az öv példázataként ismerünk. Ezt mondja nekem az Úr. Menj, vegyél magadnak egy lemvászon övet, és közd a derekadra. De vízbe ne érjen. Jeremiás könyve, 13. rész, 1. vers. Csak mosolyogni tudok ezen. Nem gondolom, hogy Jeremiás meghízott volna. Inkább azt gondolom, hogy nagyon lesoványodott. Isten megmondta neki, hogy vegyen övet és kösse föl. De nem a kövérsége miatt kellett ezt tennie. Az övet nem azért viselték abban a korban. Látod, napjainkban az övvel karcsúsítani szokták magukat az emberek, nehogy hordóhoz hasonlítsanak. Régen az övet azért kötötték fel, hogy összetartsák a lengő ruhát, és felkészüljenek a szolgálatra. Az öv a szolgálat jele. Az Úr Jézus azt mondta tanítványainak, hogy legyen derekatok felövezve. Lukács evangéliuma, 12. rész, 35. vers. Tehát legyenek készek a szolgálatra. Emlékszel rá, hogy ő maga is lenruhával övezte föl magát, és elkezdte mosni tanítványainak a lábát. Ennek kettős jelentése van. Ő, a felséges szolga, felkészítette őket a szolgálatra azáltal, hogy megmosta lábukat, és hogy ezáltal közösségben legyenek vele, mert ha nekünk nincs közösségünk vele, nem tudunk szolgálni. A szolgálat azonos a Krisztussal való közösséggel. Nem csupán vasárnapi iskolai osztály vezetése, szóló ének előadása, vagy prédikáció elmondása. A szolgálat Krisztussal való közösség. Megtisztulunk, és arra használ, amire akar. Isten nem alkalmaz szennyes csészéket vagy piszkos edényeket. Jeremiásnak nagyon érdekes parancsot ad azzal az övvel kapcsolatban. Másodszor így szólt hozzám az Úr igéje. Fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadon van. Indulj, menj el az Eufráteszhez, és rejtsd el ott egy kőszikla hasadékában. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogyan az Úr megparancsolta nekem. Jeremiás könyve, 13. rész, 3., 4. és 5. vers. Mindig sokat vitatkoztak azon, hogy Jeremiás ténylegesen lemente az Eufráteszhez, és elrejtette-e az övet. Azt hiszem, hogy így cselekedett. Abban a korban közlekedtek a nemzetek között, és azt hiszem, Jeremiás ténylegesen megtette ezt az utat. Nagyon különöset cselekedett, és amikor visszaért, valószínűleg ezt kérdezték tőle. Jeremiás, hol jártál? Ő válaszolhatott. Lent voltam Babilóniában. Mit csináltál ott? Talán a király képviseletében mentél oda, vagy valami üzleti ügyet bonyolítottál le? Jeremiás kész volt a feleletre. Nem. Azért mentem oda, hogy elrejtsek egy övet. Nos, azt hiszem, hogy a tömeg nevetett ezen a válaszon. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr. Indulj, menj el az Eufráteszhez, és vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott. Elmentem az Eufráteszhez, megkerestem és elővettem az övet arról a helyről, ahol elrejtettem. És íme, az öv tönkrement, egészen hasznavehetetlen volt. Jeremiás könyve, 13. rész, 6. és 7. vers. Jeremiásnak viselnie kellett az övet, és nem moshatta le, hanem az egyre piszkosabb lett. Azt hiszem, végül már olyan szennyes lett, hogy többé nem viselhette magán. Aztán Isten megmondta neki, hogy temesse el Babilóniában, és használja fel tanítási alapul. Amikor visszatért, és kiásta, látta, hogy egészen hasznavehetetlen. Mit jelent ez a furcsa cselekedet? Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr, így teszem tönkre Júda kevéségét, és a nagy Jeruzsálem kevéségét. Jeremiás könyve, 13. rész, 8. és 9. vers. Isten kijelenti, hogy mivel Júda népe folytonosan süllyed a gonoszságban, elérkeznek egy olyan helyzetbe, ahol többé nincs remény helyzetük megváltozására. Elküldi őket a babilóniai fogságba. A tanulság nagyon hatásos. Isten bizonyos furcsa tanításokat alkalmaz népének oktatására. Dicsőítsétek isteneteket, az Urat, mielőtt sötétséget támaszt, és mielőtt botladoznátok a homályba borult hegyeken. Világosságra vártok, de az Úr a halál árnyékát hozza el, és sűrű sötétséget támaszt. Jeremiás könyve, 13. rész, 16. vers. Isten így szól népéhez. Közeledik az éjszaka. Sötétedik, és nem tudjátok, merre mentek, mert elvesztetek a hegyeken, de még mindig kéri őket, hogy forduljanak vissza hozzá. Körül vannak zárva a délen fekvő városok, nincs, aki felszabadítsa azokat. Fogságba viszik egész Júdát, fogságba mindenestül. Jeremiás könyve 13. rész 19. vers. Isten megmondja nekik pontosan, ami bekövetkezik. Világossá teszi előttük, hogy mit cselekszik. Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat. Jeremiás könyve 13. rész 23. vers. Lehetetlen, hogy a hitetlen jót cselekedjék. A jót cselekvők nem mind igazán kedvesek Istennek. Amíg valaki nem az Úr Jézus Krisztus nevében, nem az ő tiszteletére és dicsőségére végzi munkáját, egyszerűen önző okokból saját magának munkálkodik. A gonosz szívből nem származhat valódi jóság. Eddig a pontig Jeremiás próféta Jósiás király uralma alatt szolgált. Most már Jójákin uralkodása alatt kezd prófétálni. Jósiás király uralmának utolsó időszaka alatt nagyon ostoba lépést tett. Harcolt Egyiptom fáraója Nékó ellen, és Megiddónál megölték. Jeremiás siratta a királyt, hiszen barátok voltak. Jósiás halála után a nemzet kezdett visszaesni a bálványozásba. Valójában visszaesésük gyors és félelmetes volt, amint majd látjuk ebben a szakaszban. Isten először szárassággal figyelmeztette az országot. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak a szárasságról. Gyászba borult Júda, kapuiban ájuldoznak, gyászolnak országszerte. Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. Jeremiás könyve 14. rész 1. és 2. vers. A szárasság nyilvánvalóan nagyon súlyos volt. Szárasság pusztított Aháb ideje alatt is, és akkor Illés volt Isten küldötte. Most is szárasság van, és Júda déli országába Jeremiás prófétát küldi az Úr. Rémüldöznek a termőföld miatt, mert nem volt eső az országban. Szégyent vallanak a szántóvetők, fejüket eltakarják. Jeremiás könyve 14. rész 4. vers. A föld terméketlen és összerepedezett az esőhiány miatt. Még a szarvas is, ha megellett a mezőn, ott hagyja a fiát, mert nincs fű. Jeremiás könyve 14. rész 5. vers. Még az állatok is ott hagyják fiaikat, mert nem tudnak inni, és nincs legelőjük. Ez halál az anya állatnak és fiának is. Mindez azt a tényt hirdeti, hogy Isten ítélete nehezedett rájuk. A Szentírásban említett 13 éhínség között ez az egyik, és valamennyi Isten ítéleteként szakadt az országra. Ahogy a föld kiszáradt és terméketlenné vált, ugyanolyan lett a nép élete, mert elutasították az élet vizét. Isten megmutatta nekik, hogy ami a fizikai világban történik, ugyanaz történik lelki értelemben a szívükben is. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy figyelmeztet Szent Igéd által arra, hogy óvakodjam a bűntől, és ne hívjam ki ítéletedet magam ellen. Segíts, hogy Szent Lelked vezetése által mindig lássam, hogy melyik úton kell járnom, ami tetszik neked. Ámen.